Eredményes élettalálkozó 2018. november 30-a. Nincs más örömhír, 9. rész. Az áldás ára.
Mehet? Hát egy nagyon szép napot kívánok valamennyiünknek. Hogy is szoktuk mondani, hogy kegyelem és békesség nekünk, akik itt vagyunk, és nektek is, akik néztek és hallgattok bennünket határainkon innen és túl. Ez az eredményes élettalálkozó, és jó újra itthon lenni. Úgyhogy itt van drága Sanyi is, hogy rövid leszek, van egy rövid gondolatom, de előtte imádkozzunk. Drága mennyei édesatyánk, köszönjük az életünket. Köszönjük, hogy ez egy nagy kaland. Sokszor nehéz, nem könnyű, bonyolult, leginkább azért, mert mi bonyolítjuk. És köszönjük, hogy te állandóan ott vagy velünk, részt veszel az életünkben, velünk vagy a problémáinkban, nehézségünkben. És mindent a javunkra fordítasz, és közben szeretsz és tanítasz bennünket. Köszönjük kegyelmedet, szeretetedet, hogy feltétel nélkül elfogadsz minket. Taníts minket erről, Uram, te szeretetedről. Te nevedben, Jézus. Amen. Most jöttünk haza Izraelből hétvégén, és hát nagy élmény volt. Hihetetlenül ellentmondásos ország. Nagyon kíváncsi voltam, milyen lesz visszatérni a forráshoz. Igazán földrajzilag oda, ahol minden kezdődött, ugye bizonyos Jeruzsálem környéki események eredményezik azt, hogy mi most itt beszélünk ennél a pulpitusnál, és hogy ti ezt hallgatjátok, ezeket a gondolatokat, amik nem a mi gondolataink, a reményeink szerint, hanem a Bibliának a gondolatai, mert a Biblia egy hihetetlen könyv, nem pusztán egy könyv, hanem Isten gondolatai vannak leírva. Nagyon nagy szeretettel, számunkra sokszor furcsán, mert annyira másképpen gondolkodunk, mióta elszakadtunk Istentől, a kezdetektől fogva, teljesen elkanyarodott a gondolkodásunk, a világképünk, a cselekedeteink, hajmeresztően messze kerültünk Istentől, és amikor találkozunk az ő üzenetével, akkor megütközünk, hogy mennyire más, mint a mi gondolkozásunk, és a megütközésünket követi egy elcsodálkozás, amikor hittel olvassuk a könyvet, és azt mondjuk, hogy te jó ég, hogy ez egy micsoda élettel teli, micsoda szerető, milyen fantasztikus szívet megváltoztató és szívet megmelengető üzenet, ami megtölti az életünket tartalommal, értelemmel, céllal, és megtanítja azt hiszem a legfontosabb dolgot, amit egy ember kívánhat, talán két dolgot, nem is egyet, kettőt, először is elfogadni Istennek a szeretetét. Figyeljetek, mert mi már nem tudunk elfogadni. Ezt értitek? Nem tudunk, mert mi tenni akarunk. És az egész keresztény életem erről szólt, hogy tenni, 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 és aztán mi történt az évek rohanásában? Elfáradtam. Elfáradtam, és azt mondtam, hogy ha tényleg ez a kereszténység, akkor lehet, hogy ez rosszabb, mint a világ. Lehet. És aztán Isten azt mondta, hogy állj meg, és jött ez a fantasztikus ébredés, azt hiszem valamennyiünk életében rácsodálkoztunk arra, hogy Isten azt szeretné, ha elsősorban leülnénk, amit Jézus mondott, hogy Márta jó részt választotta. Ülj le, ne hagyd abba ezt a tevést a ház körül, meg hogy megpróbálj nekem tetszeni, vagy megfelelni a saját magad támasztott elvárásoknak, amit én sosem akartam a válladra tenni. És Isten azt mondja, hogy pihenj meg, ülj le, és hallgass, csak pillanatra hallgass. És a csöndben az én szerető halk hangom meg fog szólalni és beszélni fog hozzád. El fogja mondani, hogy én ki vagyok, és te ki vagy én bennem, hogy én szeretlek téged, és szeretnék adni magamból neked. Nekem tőled nem kell semmi. Mit tudnál nekem adni? Az enyém minden. Én vagyok Isten. A legutolsó porszemig, a legutolsó atomig, minden az enyém ebben az univerzumban. Azt akarom, megparancsolom, hogy pihenj, és hallgass engem, és tanulj tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. Nem te, hanem én. És emiatt lesz nyugalma a lelkednek, mert tudhatod, hogy Isten, aki fölötted van, nem egy szigorú bíró, hanem ő egy szelíd és alázatos szívű Isten, aki adni akar neked valamit. És erre tanít a Szentírás. És figyelj, ezt tanulnom kell, minden nap hallanom kell, mert elfelejtem, és újra valamit tenni akarok, újra meg akarok felelni, ami lehetetlen. És csak Izraelben kaptam hihetetlen gondolatokat, és szeretnék azt hiszem egyet vagy kettőt megosztani veletek nagyon röviden, hogy jártunk a Galilai, többek között a Galilai tengernél, ugye nem messze volt a gadarénusoknak a földje, és Jézus ott ment át, és ördögöket űzött, és megparancsolta a tisztátalan a lelkeknek, hogy menjenek bele egy disznónyájba. Szerintem megvan a történet a legtöbbünknek. És a disznók belementek a vízbe, és megfulladtak. És amikor meglátták ezt a gadarénusok, akkor megijedtek. Ja, és mit mondtak Jézusnak? Nagyon érdekes volt. Azt mondták Jézusnak, hogy menj el tőlünk, menj el innen. Azért, mert a messiás várás akkor már nagyon erős volt, és ők is hallottak róla. És soha senki nem tudott így parancsolni a tisztátalan lelkeknek, a démonoknak, hogy hova menjenek, még azt is megparancsolta neki Krisztus. És ők meg kijelentették, hogy ő Isten fia. Úgyhogy a gadarénusok féltek. Miért féltek, hogy ő Isten, hogy ő a messiás? Miért féltek? Mert tudták, hogy ők nem tudnak megfelelni Istennek. És azért, mert nem tudnak megfelelni Istennek, inkább nem szerettek volna a színe elé kerülni, és sokkal jobb volt nekik azt mondani, hogy csak menj el tőlünk, nem tudunk közösségbe lenni, mert te szent vagy, te tökéletes vagy, te hatalmas vagy, és mi senkik vagyunk, bűnösök, céltévesztett, elkanyarodott emberek, akik semmiképpen nem tudunk megfelelni neked, és félünk tőled, menj el tőlünk. És aztán a gadarénusok fölött nem volt törvény, ugye azt a zsidók kapták, de ott volt a lelkiismeretük, ami tanúbizonyságot tett arról, hogy ők nem fognak megfelelni Istennek. És aztán mi történt, amikor ugyanez a történet bekövetkezett egy zsidó emberre, a Péter a hajóban Jézussal, és volt a nagy halfogás, és Péter, aki halászember volt, ott élt a Galileai tavon, pontosan tudta, hogy ez csoda történt, ennyi halat nem lehet fogni. Egyébként mi is kim voltunk a vizen, hajóval, és buliból ott az egyik matróz megmutatta, hogy haláztak régen. És bedobta a hálót, és mondta, hogy az lenne a csoda, ha egyetlen hal is lenne a hálóba, mert most már nagyon kevés hal van ott. És bedobta kétszer, és persze nem fogtunk semmit, de Péternél szakadozott a háló, és oda kellett tennie magát, hogy ki tudja húzni, és amikor meglátta ezt, akkor mit csinált zsidó emberként? Felismerte, hogy ki van vele a hajóban. És ő is ugyanazt mondta, mint a gadarénusok. Uram, menj el tőlem, mert én bűnös ember vagyok. Hogy inkább menj el tőlem. És mi az üzenet? Hogy Isten kegyelme nélkül nem lehet közösségben lenni Istennel. Ha ő nem kegyelmes, és itt van a rengeteg előítélet, a kívülvalók, akik nem hisznek a Biblia Istenében, ők a szívük mélyén így gondolkodnak, és inkább tagadják Isten létezését, mert pontosan tudják, hogy nem tudnak megfelelni Istennek, és menj el tőlünk inkább. Nem is létezel. És Isten az ő kegyelmével belép az életünkbe, és azt mondja Péternek, hogy mintha nem is hallotta volna, hogy Péter el akarta őt küldeni, hanem azt mondta, gyere és kövess engem. És amikor Péter háromszor megtagadja, és ott voltam a helyen, ahol ez megtörtént, Péter háromszor megtagadta az Urat, és utána a feltámadás után mit mondott neki Jézus, hogy te leszel a főnök. Péter, te leszel a főnök. Okay, ez Isten kegyelme, hogy Isten, ha Isten nem kegyelmes, akkor nekünk semmi esélyünk nincs. Semmi. akkor balonkövet köthetünk a nyakunkra, és beugorhatunk a vízbe. Ez az egyetlen esélyünk, és a Biblia egy ilyen kegyelmes Istennek a hihetetlen képét festi elénk. És aztán még egy, és tele van hihetetlen ábrázolásokkal a Szentírás. És hiszem, hogy nemhogy nem merítettük ki, hanem csak épp a felszínét kapargattuk meg az egész üzenetnek, olyan hihetetlen. Ott álltam a templomhegynek a nyugati falánál, ahol imádkoznak a zsidó emberek már évszázadok óta, és az esett a legközelebb a templomhoz, amikor még a templom állt. És tudjuk, hogy az áldozatokat, a bűnért való áldozatokat a templomban évente egyszer mutatta be a főpap, bevitte a vért, és oda csak ő léphetett be egyedül, évente egyszer egy hatalmas kárpit, több mint 10 méter magas volt a kárpit, így a belmagasság. Láttunk egy ilyen 3D-s videót, ilyen szemüveggel, elképesztő volt. Na mindegy, hogy nézett ki valamikor a templom. És bevitte ezt az áldozatot, és ott volt a szikla, benne a Szentek Szentjében, ami a templomhegynek a saját csúcsa volt, az egyik, két csúcsa volt a templomhegynek, ez volt az egyik. Ez volt az a szikla, ahol Ábrahám fel akarta áldozni a fiát, Izsákot Istennek, és Isten nem engedte, hanem azt mondta, hogy majd én gondoskodom áldozatról. És ezen a sziklán állt a frigyláda. És sok száz éven keresztül a főpap bevitte a vért, és ráhintette a frigyládának a tetejére, és ezzel egy évre el volt intézve a bűn Izraelben. És ez sem rólunk szólt. Mert nem az volt a feltétel, hogy bármelyik zsidó ember is, aki vitte az áldozatot, az erkölcsös és jó életet élje, hanem hogy évente egyszer menjen oda, és mutasson be egy áldozatot Istennek, és ez elfedezte újabb egy évre a bűnt. És aztán körülbelül 5-600 évvel Krisztus előtt, ugye jöttek a babiloniak, lerombolták a templomot, és onnan nyoma veszett a frigyládának. Vannak olyan rabbinikus hagyományok, ami szerint Jeremiás próféta rejtette el. Van, aki szerint a templomhegy gyomrában van elrejtve, de ezt nem lehet tudni, soha többé senki nem látta a ládát. De aztán újra felépült a templom, a fogságból visszatérő zsidók felépítették, de nem volt meg a láda. És a következőt tették. A főpap ugyanúgy bement a vérrel, de már csak a szikla volt ott. A láda már eltűnt. És mivel nem volt láda, fogta a vért és ráhintette a sziklára. Ezt érti, 500 éven keresztül a kősziklára. És itt a Bibliában azt olvassuk, hogy Jézus Krisztus a kőszikla. 1 Korintus 10:4. És mindjárt ugyanazt a lelki italt itták, mert ittak a lelki kősziklából, ugye amikor a zsidók a pusztában vándoroltak, azt a példát mondja Pál, amely követte őket, ez a kőszikla pedig Krisztus volt. Hogy Isten mennyire szerető, hogy az egész történelemben elrejtette az ő jelképeit, hogy még jobban megértsük, hogy ő kicsoda. Az nem egy véletlen dolog volt, sziasztok, nem egy véletlen dolog volt, nem egy baleset volt, hogy a láda eltűnt, hanem ez volt Istennek a terve, hogy a láda eltűnjön. Ezt értitek? És csak a szikla maradt, és azt mondta, hogy ez én vagyok. 500 éven keresztül fröcskölték a papok a vért a hiányzó frigyláda helyett a sziklára. És aztán egyszer csak megjelent maga az élő kőszikla a templomban. És amikor Krisztus meghalt, a kárpit fölülről, ezt értitek? Ketté hasadt az aljáig a több mint 10 méter magas kárpit, az eszméletlen. És azt hiszem két ujjnyi vastag volt, olyan vastag szövésű volt, hogy karddal se tudták kárt tenni benne. Karddal se. És ketté szakadt, és a súlyától fogva úgy megnyílt, hogy beláttál egyenest a Szentek Szentjébe, amit addig soha senki nem láthatott meg a főpapon kívül, és ez Istennek volt a képe, hogy nincs többé közöttünk semmiféle elválasztó vonal. Nincs láda, azt én tüntettem el, aztán 70-ben jött Titus, és lerombolta a templomot is, és az sem volt véletlen, az sem baleset volt, mert Isten mindent eltüntetett, hogy végre megértsük azt, hogy figyelj, mi vagyunk a templom. Mi. És a Szentek Szentje az itt van a szívedben. Istennek a jelenléte. És nem egy ember, vagy egy csoport vagy egy gyülekezet fog kapcsolatot létesíteni közted és Isten között, hanem te magad mehetsz Isten elé, a kárpit már nem létezik, nincs templom, te vagy a templom, te vagy Istennek a mindene, és egyenes utunk van hozzá, bármikor, éjjel egykor felébredsz, és ott állhatsz imában, Isten színe előtt a trónteremben, és ő szívesen fog látni. Nincs többé semmiféle elválasztás. Ez a Bibliának az üzenete, és Isten nagyon sokféleképpen a történelemben, jelképekben, embereken keresztül nagyon sokféleképpen ábrázolta, és nem, egyszerűen csak nem akarjuk megérteni. Úgyhogy nagyon sok mindent tudnék még mondani, de figyeljetek, mi vagyunk Isten temploma. És csak kérlek, hogy a kapcsolat, hogy menjünk oda hozzá, szívesen vár, és ez egy forradalmat fog elindítani a szívünkben. Ámen. Drágosan.
Sziasztok! Másodperc szülelmet bedrótozom valahol.
Nagyon sok szeretettel köszöntlek titeket. Még egyszer sziasztok! Nagyon örülök, Ernő, hogy újra itt vagy. Ez micsoda gondolat volt. Köszönjük! És én most megpróbálok mellébeszélés nélkül tovább menni Galácia levéllel. Mennyi atyánk, csak kérlek téged, hogy add nekünk a te világosságodat, amely világosságnál mi is világosságot látunk. Ez talán azt jelenti, hogy megértjük, amit mondasz, hogy igazán a szívünk legmélyén megértjük, amit mondasz, és engedünk neki, hogy szabadok leszünk, hogy örömünk lesz, amiatt, amit hallottunk. Csak köszönjük a te nevedben, és a te fiadnak a nevében, a názereti Jézus Krisztus nevében. Ámen. Ámen. Volt egy gondolatom, még idefelé jövett, és igazából ez egy olyan gondolat, ami gyakran megmozgat mostanában. És ez az, hogyha mindaz igaz, amit a Biblia ír, hogyha az evangélium az egy igazi örömhír, hogyha Istennek az ígéretei tényleg mind igazak és érvényesek az életünkben, akkor nekünk egy teljesen más várakozással kellene élnünk, mint amivel általában élünk. Akkor igazából nekünk minden nap úgy lehet fölkelnünk, hogy valami jót várunk aznap, hogy ma jó dolgok fognak történni. Miért? Milyen alapon? Azon az alapon, hogy a mindenható Isten veled van. Azon az alapon, hogy a kárpit ketté szakadt. Hogy nincs most már semmi közted és Isten között, hogy ahova soha be nem tekinthetett senki, halál fia volt, aki bement a szentek szentjébe. Isten jelenléte, rettentő félelem, úgy értem, halál, szentség, bűnös és bűn nem mehet be oda. És aztán Isten tette, az ő cselekedete, hogy Jézus Krisztus emberré lett, leélt egy bűntelen életet, és ő meghalt. Ő volt a tökéletes bárány. Ő volt az az áldozat, amire előre mutatott az egész ószövetségi áldozati rendszer. Ő volt az egyetlen lehetséges megoldás, ami viszont tökéletesen megelégítette Istent. Tökéletesen. A bűneink kilettek fizetve. Ellettek törölve. A tenger fenekére lettek vetve. Isten többé a bűneinkről meg nem emlékezik. Ránk többé nem haragszik. A maga igazságát, és ezt minden alkalommal el fogom mondani, ígérem nektek, amíg csak élek, a maga igazságát nekünk adta. A te jogállapotod, a te elfogadottságod, a te állásod Isten előtt ugyanaz, mint a názáreti Jézus Krisztusé, a Szent Háromság második tagjáé, Istené. És fogjuk olvasni mindjárt, hogy ezzel együtt Istennek minden ígérete, minden áldása a tiéd lett. Mostantól az életedben nem Isten a probléma. Ezt érted? Néha az imáink olyanok, hogy ó, Uram, kérlek, te, aki zsugori vagy, és valószínűleg utálsz engem, és aki sok hibát látsz bennem, kérlek, valahogy mégiscsak segíts rajtam. Ugye te normális vagy? Hallottad az evangéliumot valaha? Hát ez arról szól, hogy ez nem igaz, hanem Isten veled van, és ha ő veled van, akkor kicsoda lehet ellened? És minden ígérete, és minden áldása, és az üdvösség, a szotéria a görögben, ami azt jelenti, hogy az épség, a meggyógyulás, az áldás, a tiéd. Olyan hátszeles vagy, hogy elállnak a füleid. Ez egy szak, az hátszeles, tudjátok, akinek protekciója van, akit azért vesznek fel az egyetemre, mert a faterja az igazgató. A hátszeles, akit azért léptetnek elő, mert a miniszterelnök, a nagybátyja, vagy mit tudom én, érted? Hátszeles vagy. A mindenható Isten veled van. Úgyhogy hiszed ezt? Hiszed ezt? Meg tudod magad alázni annyira, hogy a saját kis pesszimista, a józan eszedet használó, a természeti erőforrásaidban gondolkodó, az emberi lehetőségekre zsugorodó gondolkodásodat elenged, és azt mondd, hogy én az én Istenemtől ma jót fogok várni. Mert ez van összhangban az evangéliummal, mert ez van összhangban azzal a jó hírrel, azzal az üzenettel, amit olvasunk újra meg újra. Valami, amit alig hiszünk el. Jó dolgok fognak jönni. Jót várj. És aztán, ha jön valami nehézség, Isten azt is a javadra fordítja. És az csak egy pillanatnyi, könnyű szenvedés, amely minden mértéket meghaladó nagy és örök dicsőséget szerez neked, aki nem a láthatókra nézel, hanem a láthatatlanokra, az Istenre, és az ő ígéreteire, és az ő hatalmas tettére, amely mindazt, amit a törvény nem tudott rendbehozni, amit a törvény nem tudott megoldani, amit az emberi erőfeszítés nem tudott megoldani, amit az áldozati rend, amely előképe volt Krisztusnak, nem tudott megoldani, azt ő megoldotta, a kárpit ketté szakadt, és nem csak, hogy bemehetsz, micsoda gondolat, hanem belátsz a szentek szentjébe, mint hogyha Isten azt mondaná, hogy nem csak, hogy ide engedlek, hanem kiállok a pódiumra, és megmutatom magam, mert én mostantól a tiéd vagyok, és te az enyém. Wow! Ha Isten ennyire nagy dolgot csinált, ha az Atya a tulajdon fiát adta, ha a fiú önmagát adta, és ezzel mindent elintézett, és hogyha Isten célja a teremtéssel a maga dicsőségének a megmutatása, akkor az emberi élet teljesen másról szól, mint amiről akár a keresztény vallás, vagy a világ bármely vallása tanít, vagy magyaráz. És annyira tetszett Erni, amivel kezdted, hogy az emberi élet nem a tevésről szól, nem a cselekedetekről szól, nem a megfelelésről szól, nem az erőfeszítésről szól, hanem a hitről, amely hisz abban, hogy én helyettem cselekszik, cselekedett és cselekedni fog Isten. hogy ő megcsinálta. És abban, ami kész van, én megnyugszom. A hit harca nem a tetteké. És olyan nehéz ezt érteni, és annyiszor kell újra meg újra hallani, de az alapja ennyire egyszerű, hogy Isten veled van. Róma 8. Ha Isten velünk, kicsoda lehet ellenünk? És ez a ha, ez ha és igen. Isten velünk van, kicsoda lehet ellenünk? Minden a javára van arra, annak, aki az Isten szereti. Aki a tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindannyiunkért odaadta. Hányszor hallottátok már ezt? Szerintem egyszer sem. Szerintem egyszer sem. Szerintem egyszer sem fogtad föl ennek a jelentőségét. Aki a tulajdon fiát nem kímélte, hanem odaadta. Hogy ne adna vele együtt ingyen mindent, hiszed-e ezt? Vagy azt mondod, hogy de, hogy is ad nekem bármit, ha nem segített magamon, senki nem segít rajtam. Sőt, hát el fog ítélni, sőt, hogy hát jó, de kereszténynek kell lennem, és akkor is zsugori, akkor se ad. Úgyhogy én munkálkodok, én megfelelek, én erőlködni fogok, én bebizonyítom, hogy jó vagyok, és akkor Isten tartozik nekem, és muszáj megtennie, amit amúgy nem tenne. Mi ez, ha nem a legteljesebb hitetlenség? Mi ez, ha nem maga a tagadása az evangélium igazságának? Mert a hit azt mondaná, hogy köszönöm, és nyugszom, és számítok a csodára, és számítok a tetteidre, a te tetteidre, a te ígéreteidre, hogy az én életemben megvalósulnak. Számítok arra, hogy én elgyengülök, és te megerősödsz. Számítok arra, hogy látni fogom a dicsőségedet. Számítok arra, hogy Isten valóságosan megjelenik, valóságosan cselekszik, és a szeretete, ami meghaladja az értelmet, aminek a szélességét, hosszúságát, magasságát és mélységét nem tudom átfogni, amely meghaladja az értelmet, hogy ezt a szeretetet én átélem, megtapasztalom, mert Isten bejön az életemben, megtapasztalom, és ilyen módon ő tölt be engem teljesen. A hit nem egy cselekedet, nem egy erőfeszítés, hanem csak az egyszerű elfogadása annak, ami van. Egy hihetetlen örömhír. Egy ketté szakadt kárpit. Egy mesztelen Isten. Ne értsd félre. Tehát, hogy láthatom őt. Sőt, közösségben vagyok vele, és ő velem van. Úgyhogy. Galácia 3. 1-től olvastuk 5-ig, de ezt újraolvassuk. Ó, esztelen galaták! Ki igézett meg titeket, akiknek a szem előtt úgy írtuk le Jézus Krisztust, mintha közöttetek feszítették volna meg. Csak azt szeretném megtudni tőletek, hogy a törvény cselekvése alapján kaptátok-e a lelket, vagy a hit igéjének a hallása alapján. Ennyire esztelenek vagytok? Amit lélekben kezdtetek el, most testben akarjátok befejezni? Hiába tapasztaltatok ilyen nagy dolgokat? Ha így volna, valóban hiába. Tehát az, aki a lelket adja nektek, és hatalmas erőkkel munkálkodik közöttetek, vajon a törvény cselekedetei, vagy a hit igéjének a hallása által teszi-e ezt? És ahhoz, hogy csak értsétek, hogy mert 3-1 az 1-6-ra utal vissza. Csodálkozom, hogy attól, aki Krisztus kegyelme által elhívott titeket, ilyen hamar más evangéliumhoz pártoltatok. Más evangéliumban kezdtek el hinni, és itt újra kezdik. Ott közben ott volt egy hitvédelmi rész. Pál megvédte magát, elmagyarázta, a tekintélyét felépítette, elmondta az evangéliumot, hogy mennyire védte a törvénykezésétől, hogy a judaizálóknak nem engedett semmiben, hogy megőrizze az evangélium tisztaságát számunkra. Mert látta, hogy elhajolunk tőle, mert a régi természetünk nem bírja elhinni ezt a csodát, hogy Isten velünk van, hogy nem kell küzdenünk, hogy az élet egy mese, egy hihetetlen tündérmese, ahol hiszek ő neki, ő benne, és ő cselekszik, és látni fogom a dicsőségét. Ó, esztelen Galaták! Ki igézett meg titeket, akinek szem előtt úgy írtuk le Jézus Krisztus, mintha közöttetek feszítették volna meg. És hadd olvassam a másik fordítást is, mert sokszor sokkal érthetőbb, ahogy ő mondja. Azt mondja, hogy most újjáéled, egy pillanat türelmet kérek, mert mindig újjáéled. Ez teljesen egy szellemi telefon, napról napra megújul, sajnos ez percről percre. Ó, ti ostoba Galaták, okay? Ki tudott ennyire félrevezetni titeket? Hiszen úgy hirdettük nektek a Jézus Krisztus kereszt halálát, minthogyha a szemetek előtt feszítették volna meg őt. Az üzenet egyértelmű és világos, semmi másról nem szól, Jézus Krisztus kereszt haláláról. Ő a megoldás. Ő a megoldás. Jézus Krisztus halála nem vallásos cselekedet, nem megfelelés, nem erkölcsi kiválóság, hanem Jézus Krisztus kereszthalála, aki váltság volt a bűneinkért. Ez az evangélium. És Pál úgy beszélt róla, mintha a szemük láttára feszítették volna meg. Nagyon fontos volt neki, hogy Jézus Krisztus egy történelmi személy, hogy ez nem egy legenda, nem egy illusztráció, nem valami, hanem ez egy nagyon valós megváltás, egy helyettesítés, ahol helyettünk ő halt meg, és ez a halál teljes volt, elégséges volt, a hatása megkérdőjelezhetetlen. Múlt, jelen és jövő, minden bűnünk ki van fizetve. És itt egy hihetetlen logika, figyeljetek, itt meg fogunk állni. Lehet, hogy nem is megyünk tovább, mert ezen a héten gondolkoztam ezekről a versekről, és annyival több van benne, mint amit első olvasásra látunk. Figyeljetek, azt mondja, hogy csak azt szeretném megtudni tőletek, hogy a törvény cselekvése alapján kaptátok-e a lelket, pontosabban a szellemet, Isten szellemét, vagy a hit igéjének a hallása alapján. Ugye a Efézus 1 mondja, hogy amikor halljuk az evangéliumot, és hívőkké leszünk, azaz az örömhírt, és elhisszük, akkor Isten elpecsétel minket az ő szellemével, az örökségünk zálogával, egy előleggel a testünk megváltásáig. Gyakorlatilag a Szent Szellem, Isten harmadik személye beköltözik a mi szívünkbe. Erről beszél ő itt is. És azt kérdezi, hogy azt szeretném tudni, hogy a törvény cselekvése alapján kaptátok-e a szellemet, azaz a törvény cselekvése alapján igazultatok-e meg, kaptatok örök életet? Tehát valami, vagy csináltatok valamit, megfeleltetek valamit, valamilyen teljesítményt nyújtottatok, betartottátok a mózesi törvényt, vagy eljöttetek a templomba, vagy mit csináltatok, hogy örök életetek lett? Semmit. Erről szól a törvényrendszer, erről szól római levél is, erről fog szólni Galácia levél is, sőt, az előző fejezetben olvastuk, hogy pontosan tudjuk, hogy a törvény cselekvése által alapján senki nem igazul meg Isten előtt. Nem tudsz olyat tenni, amely alapján igaz leszel. Úgyhogy az örök élet, a megigazulás, a Szent Szellem megkapása, ez teljesen magyartalan, tehát, hogy megkapod a Szent Szellemet, ez hit által történik. Kegyelemből. Azt mondja, hogy a hit igéjének a hallása alapján kaptuk. Hallottuk a hit igéjét, és megkaptuk a Szent Szellemet. És az első gondolatom az, hogyha a legnagyobb dolgot hit által kapjuk. Hogyan? Hogy halljuk az igét. Minek az igéjét? A beszédét, ha lehet így mondani, az örömhírnek a beszédét, annak a hírét, hogy Isten emberré lett, és Jézus Krisztusban meghalt helyettünk. És hogy ebben a halálban mi is ott voltunk, ez Galácia 2:20-ban olvastuk, hogy Krisztussal együtt én is megfeszítettem, És élek, de már többé nem én, hanem ő él bennem, hogy történt egy megújulás, hogy újjászülettem, és az új emberem egy új életben jár, egy új életet él. De a lényeg csak ez, hogy a legnagyobb dolgot, a világ, tehát amit ember csak kaphat, a legnagyobb dolgot, hogy elveszett volt, zuhant a kárhozat felé, és örök életet kap. Nem csak, hogy soha meg nem hal, hanem Isten igazságát kapja meg, ő hozzá emeltetik fel. Ezt hit által kaptuk meg. Egyszerű hit által hittünk az örömhírben. Hittünk Jézus Krisztusban. Ha ezt hit által kaptuk meg, akkor a kisebb dolgokat, amik ezután jönnek, azokat hogy ne kaptuk volna meg ezzel együtt? Hogyha a legnagyobb dolgot hitáltal kapjuk, akkor egyrészt a legnagyobb dologgal hogy ne kaptunk volna meg minden egyebet, és miért kapnánk az összes többit más alapon? Hogyha a legnagyobbat, a legértékesebbet Isten hitáltal adja, miért adná az összes többit egy másik rendszerben? Mert ez a logikánk, mert ezt gondoljuk. Persze az üdvösség hitáltal van, de aztán a megszentelődés, azt, amit hitben kezdtünk el, az testben, erőlködéssel, megfeleléssel, jól viselkedéssel, a saját teljesítményünkre alapozva fejezzük be. De Isten azt mondja, nem. Abban, amit elfogadtál, már minden benne volt. Minden benne volt, kész van. Tehát elsőnek tisztázza, hogy a lelket, a Szent Szellemet, az újjászületést, a megigazulást, azt a hit igéjének a hallása alapján kaptuk. És aztán megkérdezi, ennyire esztelenek vagytok? Amit szellemben kezdtetek el, most testben akarjátok befejezni? Hiába tapasztaltatok ilyen nagy dolgokat, ha így volna valóban hiába. És itt jön egy ámulatos vers. Tehát az, aki a Szellemet adja nektek, egy másik fordítás úgy mondja, hogy a Szellemet szolgáltatja nektek. Az igeidő a folyamatos igeidő. Tehát azt mondja, hogy az, aki az ő Szellemét folyamatosan adja nektek, és hatalmas erőkkel munkálkodik közöttetek, itt a szó, amit használ, az a csodatévő erő, aki jelenleg folyamatosan, és az igeidő megint a folyamatos, tehát nem egyszer csinálta, és azóta nem, hanem folyamatosan csinálja, tehát aki folyamatosan hatalmas erőkkel munkálkodik közöttetek, csodatevő isteni erővel munkálkodik közöttetek, az vajon a törvény cselekedetei, vagy a hit igéjének a hallása által teszi ezt, és itt megint a hit igéjének a hallása ugyanúgy, mint az előző kettő, folyamatos igeidőben van. Tehát nem azáltal teszi folyamatosan, hogy egyszer hittünk a múltban, azáltal megigazultunk, azáltal örök életünk van, azóta az evangélium a miénk, de az isteni erőnek, és még egyszer olvasom, a lélek szolgálata, tehát aki a lelket adja nekünk folyamatosan, hogy folyamatosan hatalmas erőkkel munkálkodik közöttetek, az nem a cselekedetek miatt van, hanem a hit igéjének a folyamatos hallása alapján. Miért? Mert Istennek a hit a fontos. Figyeljetek, a szenzáció nem ti vagytok, a szenzáció én vagyok, mondja Isten. Jézus Krisztus, amit ő tett, és nektek egyetlen egy dolgotok lenne meglátni, hogy ő mit tett, és elhinni, amit ő tett, és ráfeküdni arra, amit ő tett, mint hogy egy hullámra ráfekszik a hullámlovas, és kiviszi a partra, felülni a szélre, mint ahogy egy sasz felül a szélre, elhinni, amit ő mondott, és megnyugodni benne, és élni általa. ez lenne a feladat. De ehhez nem cselekedned kell, nem rohangálnod fel alá, mint egy vakegér, és nem megcsinálni azt, amit Isten elmulasztott, és amit a hitetlenségedben nem hiszel el, hogy ő megcsinálna, hanem megállni és megvárni, hogy ő cselekedjen. És hogyha nincs hited, a hit nem egy munka, a hit nem egy összeszorítod a fogadat, és hiszel, és mostantól a hit programban vagyunk, és kinek van nagyobb hite? Nem. Hitet így nem lehet generálni. A hit az, hogy mit tartasz valósnak. Hiába szorítod össze a fogadat, és mondod azt, hogy hiszek, ha közben azt gondolod, hogy ez nem igaz. Akkor valójában nem hiszel. Elmondasz egy imát, Jézus nevében gyógyulj meg, és közben pedig nem hiszed, hogy ez az egész működhet, akkor az hitetlenség. Nem az a baj, hogy nincs elég nagy hited, hanem az a baj, hogy nincs egyáltalán hited. És akkor a kérdés az, hogy honnan lesz hited? Hallásból, az igazság igéjének a hallásából, hogy folyamatosan hallod, újra meg újra, folyamatosan, mit? Az alapüzenetet, hogy Jézus Krisztus Isten, hogy ő meghalt a bűneidért, és neked örök életed van, hogy megigazultál, ahogyan ő igaz, hogy történt egy csere, emlékeztek, minden alkalommal elmondom. A te bűneid neki lettek tulajdonítva, és az ő igazsága pedig neked. És most, amikor az Atya rád néz, akkor azzal a jogállapottal lát téged, amivel Jézus Krisztus tökéletesnek. Nem lehetsz tökéletesebb. Nincs mit hozzátenni. Értitek? Nincs mit hozzátenni. Nem tudsz megfelelőbb lenni Isten számára, mint amennyire vagy az evangéliumban. Milyen kreténül néz az ki, amikor valaki, mondjuk a király fia, amikor ő az örökös, ő a herceg, ő az, akit a média körülugrálna, aki készül a trónra lépése, és ilyen zavarodottan, tudod, az egyik hátsó szobában ül, félve, hogy vajon nem fogják-e kidobni a palotából. Ugye te mi a baja ennek a hercegnek? Az, hogy nem tudja, hogy ő a herceg. Hogy úgy él, mintha nem ő lenne a herceg. Hogy úgy él, mintha ő valamiféle vád alatt lenne. És mi így élünk. Hitetlenségben, makacs büszkeségben, a saját elképzeléseinket életben tartva, ahelyett, hogy alávetnénk magunkat ennek a hihetetlen szabadulásnak. És Pál azt mondja, hogy Isten az ő szellemét vajon hogyan adja, hogy vajon a csodákat, amiket folyamatosan tesz az életedben, és ezt nekik mondja, mert az ő életükben volt a Szent Szellem munkája, és voltak csodák, azt hogy tette? Cselekedetek alapján, a törvény tettei alapján, és ők mind tudják, hogy nem. Mind tudják, hogy gengszterek voltak, mind tudják, hogy a törvény cselekvése alapján senki nem igazul meg, mind tudják, hogy a hit hallása alapján tették, hogy hallották az evangéliumot, újra meg újra hallották az evangéliumot. És a meggyőződésük a valóságról megváltozott. Lassan, hitről hitre, hallásról hallásra. Az a belső kis hang, amely azt mondta, hogy ez valószínűleg nem igaz. Én túl rossz vagyok ehhez. Az megváltozott, és azt mondja, én továbbra sem vagyok jó, de amit Jézus csinált, az lehet, hogy elég ahhoz, hogy én elfogadható legyek. És aztán egy kicsit később még én vagyok Isten igazsága. Én vagyok Isten igazsága Jézus Krisztusban. Szent vagyok. Fedhetetlen vagyok. Tökéletes. Nem a magam érteméből. Gengszter vagyok. De fedhetetlen, szent és tökéletes. Jézus miatt. Ezért halt meg. A kárpit ketté szakadt. Ő csinálta meg, készre csinálta, úgyhogy elfogadom, és ebben élek, és jót várok, és jóra számítok, és Isten minden ígérete velem van, és Isten nem az ellenségem, és nem ő a probléma, nem őt kell megfűzni, hanem a saját büszke gondolatmeneteimet kéne leállítani, és végre egyetérteni ő vele, aki azt mondja, hogy megáldalak. Hogy bármit kérsz az én nevemben, megadom neked. Hogyha a fiamat nem adtam, nem kíméltem, hogy ne adnék vele együtt ingyen mindent. Ez van ideírva. És hadd olvassam el a másik fordításból is, és aztán átmenjünk Róma 10-be, és ott is megnézzük ezt a gondolatot, mert ez annyira fontos, és lehet, hogy megnézzük most, mert a telefonon megint újjáéled éppen. Azt hiszem, igen, újjáéled, mert túl sokáig dumáltam ahelyett, hogy olvastam volna. Úgyhogy, de már most el tudom olvasni, mert már ott vagyunk. Úgyhogy figyeljetek, azt mondja, hogy Róma 3, mondjátok meg nekem, igazán, vajon azért kaptátok-e a Szent Szellemet, mert megtartottátok a törvény előírásait, vagy pedig azért, mert amikor hallottatok Jézusról az örömhírt, hittel elfogadtátok. Milyen szépen mondja. Hogyan kaptatok örök életet? Mert amikor hallottátok Jézusról az örömhírt, hittel elfogadtátok. Hogyan lehettek ennyire ostobák? Nagyon keményen beszél, nem? Tehát, hogy ez nem az, tehát hogy nem, jaj, kis aranyosak, kicsit másképp gondolkoznak, nem? Te ostoba vagy! Hogyan lehettek ennyire ostobák, hogy a Szent Szellemben elkezdett új életeteket most emberi erővel akarjátok folytatni? Olyan sok minden történt veletek, talán minden hiába volt? Remélem, hogy nem. Mit gondoltok? Isten azért adja a Szent Szellemét nektek, vagy azért munkálkodik hatalmas csodákkal közöttetek, mert megtartottátok a törvény előírásait? Nem, hanem azért, mert amikor hallottátok az örömhírt Jézusról, hittetek benne. Hallani az örömhírt Jézusról és hinni benne. Hallani az örömhírt Jézusról és hinni benne. És figyelj, számíts a csodára. Számíts a csodára. Számíts Isten természet feletti beavatkozására. Lehet, hogy nem a Vöröstenger fog szétnyílni, de Isten valósan részt vesz az életedben. Ő tud a betegségedről, ő tud a szorongásodról, ő tud a félelmeidről, ő tud a problémáidról, tud a vágyaidról, az álmaidról, tud mindenről, és nincs ellened, és nem megvetéssel néz rád, és nem ciccegve tűri, hogy végre rendbe szedd magad. Semmi ilyesmi nincs, mindenestül, mindenével veled van, és érted? És lehet, hogy tanít, lehet, hogy nevel, lehet, hogy lesznek átalakulások az életedben, lehet, hogy lesznek dolgok, amiket el fogsz hagyni, a bűneid idővel le fognak hullani rólad, mint az elszáradt falevelek. Mikor? Nem tudom, idővel, idejében, majd azt ő megcsinálja. Tudod, aki 6 nap alatt teremtette a mindenséget, és téged meg tudott váltani a kárhozatból, ne tudna elbánni a bűneiddel? És ha nem teszi, ha azt mondja, hogy elég neked az én kegyelmem, akkor te arra mit mondasz? Nem elég. Nem, azt mondom, hogy ámen. Azt mondom, hogy elég neked az én kegyelmem. Mert tökéletes vagyok azzal, amit Jézus Krisztus csinált. Úgyhogy gyorsan Róma 10-hez, Róma 10, 17. A hit tehát hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. Ugye miről van szó? Arról van szó, hogy a front átkerült egy másik helyre. Nem a cselekedetek, nem a megfelelés, nem te, hanem ő, és amit ő tett, és az ő teljesítménye. És te őt, amit ő tett, és az ő teljesítményét egyetlen egy módon tudod megérinteni, hogy elhiszed. Isten hitet vár. Úgy is mondhatnám, hogy hitet követel. Zsidók 11:1 és Zsidók 11:6 azt mondja, senki sem lehet kedves Isten előtt hit nélkül. Igaz? Hit nélkül. Mert annak, aki őt keresi, annak hinnie kell, hogy ő van, és hogy megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Hogy hitet vár Isten, egyetértést, szabad akarattal bíró lények vagyunk, az ő képére teremtve. A felesége leszünk, a gyerekei vagyunk, ugye te a mennyasszonya vagyunk. Egy hihetetlen magasság. Azt mondja, ebben a felnőtt-felnőtt kapcsolatban az egyetértés, hogy te ismersz engem és bízol bennem, hogy én ismerlek téged, és bízom benned, ez minden. És ezt úgy hívják, hogy hit. Tudsz-e rólam eleget? Bízol-e abban, amit tudsz rólam? Számítasz-e rá, hogy én hű vagyok az ígéreteimhez? Ez hozza létre a kapcsolatunkat, ez a viszonyunk. Hogyha az én feleségem mindig mindenben kételkedik, amit mondok neki, akkor mi a viszonyunk? Akkor mi a kapcsolatunk? Akkor hogyan tudom őt szeretni? Hogyan tudja ő elfogadni a szeretetemet? Hogyha minden arról szól, hogy Sanyi, nem, az nem úgy van, biztos nem szeretsz, úgyse leszel ott, Persze megígéred, hogy értem jössz, de nem fogsz jönni. Ez tönkre teszi a kapcsolatunkat. Értitek? Isten azt mondja, hogy érts egyet velem. És ez egy zseniális gondolat, és a mi felelősségünk óriási ebben, mert ezt mondja, hogy egy pár verssel előtte, hogy 13. vers, mert aki segítségül hívja az Urat, az Úr nevét üdvözül, ugye ez a megtérés. Bízom Istenben, az evangéliumban is örök életem van, és áldásaim vannak. De hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? Nagyon-nagyon logikus. Tehát hogyan? Bízzak valakiben, akiről vagy nem tudok, vagy nem hiszem el, hogy méltó a bizalmamra. Hogyan is higgyenek abban, akiről nem hallottak? Hogyan hallják meg ige hirdető nélkül? És hogyan hirdessék, ha nem küldettek el? És ez az a gondolat, hogy a prédikált igének óriási jelentősége van. Mert hogyan halljak valakiről ige hirdető nélkül? Persze olvasom a Bibliát magam, de vajon ha magam olvasom a Bibliát, a saját megrögzött gondolataimmal nem történhet-e meg, hogy a saját megrögzöttségemet olvasom bele mindenütt, és csak alig veszem észre az örömhírt, hogy az az ige, ami az én megmentésemre és megszabadításomra van, az mégiscsak kárhoztatni fog, és még mélyebbre taszít, mert félreértem, mert a saját előítéleteim alapján értelmezem. De egy prédikáció, amely hűen követi az igét, az fel tud engem rázni, az szembe tud menni az én elképzeléseimmel, az ki tud engem igazítani, szükség van az ige hirdetésre. És kérlek, imádkozzatok érte, hogy egyre több olyan prédikátor legyen, egyre több lelkész és pásztor Magyarországon, akik újra felfedezik az evangéliumot, és hirdetik Isten bevégzett munkáját. Mert ez az, ami meggyógyít minket, ez az, amivel életet találunk, ez az, amivel tovább tudunk menni. Kapok tőletek még 10 percet? Oké. Úgyhogy tovább megyünk. Így van megírva, és most belemegy egy gyönyörű ószövetségi példába. Ábrahám hitt Istennek, és Isten ezt számította be neki igazságul. És csak gondoljatok bele, nagyon sokszor mondjuk, hogy ugye az Ószövetség és az Új Szövetség nem kompatibilis egymással, de aztán sokszor maga az ige kapcsolja össze a kettőt, és mutatja meg, hogy valójában ami az Ószövetségben történt, előképe volt annak, ami az Új Szövetség, hogy valójában a kettő nem választható el egymástól, hanem inkább csak a rendszereket kell elválasztani egymástól. A törvényrendszerét, a kegyelemrendszerétől, de nem az ót, úgy értem, tehát az ószövetséget olyan szinten, mint azt a szövetséget, ahol Isten egy más elv alapján bánt az emberrel. Igen, de nem a teljes ószövetségi írást. Az ószövetségi írás ugyanazt az evangéliumot, ugyanazt a kegyelmi üzenetet, ugyanazt a bevégzett munkát hirdeti, mint amit az Új Szövetség is. És figyeljetek, Pál egy első osztályú magyarázatot ad erről, azt mondja, az írások ugyanezt mondják Ábrahámról is, Ábrahám hitt Istenben, aki elfogadta őt a hite alapján. A hit általi megigazulás és üdvösség, a hit általi élet volt Isten eredeti terve. Mindig is ez volt. Ugye az ártatlanság kora, az Édenkertben, aztán a lelkiismeret kora, aztán a bírák, igaz? És utána jött az ígéret. És gyakorlatilag ezek teljesen kegyelmi időszakok voltak. Tessék? Igen. Hogy? Hogy van sorrendben? Ígéret, törvény. Igen, azok volt törvény. Úgy van. Tehát gyakorlatilag az ígéret korával leplezte le Ábrahámnak Isten a végső tervet. Megígérte neki, hogy nagy nemzet származik belőle. Ábrahám elhitte ezt az ígéretet, és Isten ezt a hitet fogadta el, és ez alapján Ábrahám megigazult. Ez volt az eredeti elképzelés. Olvassuk csak. Értsétek meg tehát, hogy akik hisznek és bíznak Istenben, azok Ábrahám igazi gyermekei. Oké? Nyilván Ábrahámmal alakult meg a zsidó nép. Ugye? Ő lett az atya minden zsidónak. És nagyon könnyű azt gondolni, hogy zsidónak lenni az egyenlő a törvény ismeretével, megtartásával, a testünkön való körülmetélkedéssel, egy külsődleges, kívülről látható, az emberi megértés számára könnyen érthető dologgal válunk igazából Isten gyermekeivé, Ábrahám gyermekeivé. De itt világosan mondja, hogy akik hisznek és bíznak Istenben, azok Ábrahám igazi gyermekei. Az írás előre megmondta, hogy Isten a zsidóságon kívülieket a hitük által fogja elfogadni. Ezek vagyunk mi. Ezt az örömhírt Isten jó előre kijelentette Ábrahámnak, amikor ezt ígérte neki. Rajtad keresztül áldom meg a föld összes népét. Ezt Ábrahám hittel elfogadta, és ezért Isten megáldotta őt, és a hívő Ábrahámmal együtt azokat is mind megáldja, akik maguk is hasonlóképpen hisznek. Na figyeljetek, akkor hagyd tegyek föl egy kérdést. Mi az isteni áldás feltétele? Mi kell ahhoz, hogy áldott legyél? Hit Istenben, bizalom ő benne, a hit. Mert Ábrahámot, mert hit, miért? Mert sose hazudott? Kétszer letagadta a feleségét. Mert bátor volt. Azért tagadta le a feleségét, mert félt, hogy megölik. Mert sose tört házasságot? Hát, ha jól tudom, akkor a szolgálólánytól jöttek az arabok. 200 millió bizonyítékunk van. Oké, tehát, hogy Ábrahám nem az erkölcsi kiválóság, a cselekedetekben való fedhetetlenség példája, hanem a hité. Hit Ábrahám Istennek, Isten ezért igaznak fogadta el őt, és mit csinált vele? Mit csinált Ábrahámmal? Megáldotta. Megáldotta. Figyeljetek, hány olyan tanítást hallottam, hogy ez az ószövetségi áldás, ez nem igaz ránk újszövetségiekre. Hány olyan tanítást hallottam, hogy az újszövetségben úgy értem szellemi embernek kell lenned ahhoz, hogy áldásban részesülj. Úgy értem sokat kell olvasnod a Bibliádat, lelket kell nyerned, valamilyen szinten jól kell viselkedned. Úgy értem nem csak úgy jönnek az áldások, úgy értem, hogyha szellemi hívő vagy, és mit lehet tudni, hogy e mögött a definíció mögött milyen teljesítményt kell nyújtani, ez ilyen meghatározhatatlan, akkor áldott leszel. Úgyhogy én az elmúlt 20-valahány évvel megtanultam, hogy én aztán tuti, hogy nem leszek áldott soha, mert ha bármilyen feltétel van, én azt tuti, hogy elszúrtam. De mit mond az írás? Mi a feltétele annak, hogy mi, akik Ábrahámhoz hasonlóan jutunk hitre, áldottak legyünk? Semmi. Csak hogy hissünk, higgyük, elolvasom még egyszer, figyeljetek. Ezt Ábrahám hittel elfogadta, és ezért Isten megáldotta őt, és a hívő Ábrahámmal együtt azokat is mind megáldja, akik maguk is hasonlóképpen hisznek. Na és most jön a kemény beszéd, és ezen most végigmegyünk, és tudja, hogy legközelebbi alkalommal elől újra beszélünk, mert ezt csak egyszerűen nem lehet elégszer hallani. Ellenben, akik abban bíznak, hogy a törvény előírásainak megtartása teszi őket Isten számára elfogadhatóvá, azokra átok nehezedik. amit megvan írva, átok sújt mindenkit, aki nem engedelmeskedik mindenben a törvény előírásainak. Figyeljetek, ezt nem hallottátok, úgyhogy elmondom még egyszer. Hogyan lesz az ember áldott? Hisz Istennek. Hisz az evangéliumban. Bízik benne. És áldott vagy. És hogyan lesz az ember átkozott? Lehetséges-e, hogy valaki az új szövetségben újjászületett hívőként a Szent Szellemmel ő benne átkozott legyen? Lehetséges-e? Hát egyrészt jó kérdés, hogy mit jelent átkozottnak lenni. Nem jelenti az üdvösség elveszítését, nem jelenti azt, hogy Isten nem szeret, nem jelenti azt, hogy Isten bármely ígérete megszűnt volna rád érvényesnek lenni, nem jelent semmilyen változást Isten oldaláról. Az átok azt jelenti, hogy egy rossz döntés, egy rossz hozzáállás következtében rossz következmények jönnek az életedbe. Átkozottnak lenni azt jelenti, hogy mondok egy példát, áldott az, akinek a légkondicionálója hálózatról működik. Miért? Mert megy egész nap. Átkozott az, akinek a légkondicionálója egy félig lemerült akkumulátorról működik. Miért? Mert 10 perc múlva megáll a légkondi, és 50 fok van. Nem tudom, ez elég béna példa volt, de értitek, igaz? Tehát, hogy létezhet-e, hogy új szövetségi hívő átok alatt van? És most mielőtt bármit mondanátok, elolvasom még egyszer, jó? Ellenben, akik abban bíznak, hogy a törvény előírásainak megtartása teszi őket Isten számára elfogadhatóvá, azokra átok nehezedik. Elolvassam még egyszer? Vagy érthető volt? Szerintem nem volt érthető, elolvasom még egyszer. Ellenben, aki abban bízik, az ellenben mit jelent? Mivel szemben? Mert a másik miben bízott? Abban bízott, hogy Isten elfogadta őt ingyen, csak azért, mert ő hitt, azaz bízott benne. Hogyan válok elfogadhatóvá Isten által? Isten előtt. Úgyhogy hiszek neki. El vagyok fogadva. A bevégzett munka Jézus Krisztus elintézte. Az én hitem az nem egy cselekedet, az csak elfogadása a valóságnak. Tehát nem azért vagyok elfogadható, mert az én hitemnek a tette elég nagy, épp hogy elég nagy, hogy elfogadjon. Nem, 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 nem. Ő nagy. Amit ő tett, az teljes. Te csak hiszed-e a nullánál jobban? Tehát, hogy nem hiszed, hanem igen hiszed. Mert érted? Mert sokszor nincs elég nagy hitem. Az nem az valószínűleg az, hogy nincs hited egyáltalán. Tehát, hogy hiszed-e? Igen. Ott a teljes erő. Ott az áldás. Ott van minden. Oké? Ellenben, akik nem hiszik, hogy hitáltal vannak elfogadva és áldottak, hanem abban hisznek, hogy a törvény előírásainak a megtartása teszi őket Isten számára elfogadhatóvá. Hány ember hiszi ezt? Ne viccelj már! Bemész egy gyülekezetbe, 100-ból 100-an ezt hiszik. 100-ból 100-an mondják, hogy evangélium így, evangélium úgy, a szívük mélyén azt hiszik, hogy akkor elfogadhatóak Isten számára, ha jól csinálják. És átok alatt vannak. Átok alatt vannak. Úgy értem, mi átok alatt vagyunk. Miért? Mert bűnösök vagyunk? Nem, hanem mert nem hiszünk. Mert berakjuk magunkat a törvény alá, mert visszamegyünk az alá, a rendszer alá, amit Isten megszüntetett. Átok alatt vagyunk. Egy nyomorult akkumulátorról próbáljuk élni az életet. És Isten azt mondja, itt a kábel, azt mondja, hagyjál, éppen tekerem a bringát, hogy töltsem az aksit, de itt a kábel, ne zavard már, tekerem a bringát, és egy átkozott életet élek. Isten nem haragszik, az átkozottság nem a haragot jelenti, szomorúan nézi, hogy kretének vagyunk. Bocsánat, a kretén nem jó, bolondot kell mondani, és ostobát, mert ez biblikus. Bolondok és ostobák. Mert nem hisszük az evangéliumot. Mert nem a hit harcát harcoljuk, hanem a tettek harcát, amely a hitetlenségünk bizonyítéka. annak a bizonyítéka, hogy nem hiszünk az evangéliumban, nem hiszünk Isten segítségében, nem hiszünk az áldásban, hanem magunk kell, hogy megcsináljuk. Lábbal tapodjuk a kegyelem üzenetét. És Isten nem haragszik. Csak szólok, hogy átkozott mindenki, aki nem tartja meg az utolsó betűig azt, ami a törvényben meg van írva. Törvény által akarsz megigazulni, akkor mindet be kell tartanod, és senki se képes rá. Úgyhogy mindenki átok alatt van, aki azt meg nem tartja. És ezzel nem szabad befejeznünk, mert biztos, hogy meglincseltek engem. Úgyhogy 11. Azt pedig, hogy a törvény megtartása által senki sem lesz Isten szemében elfogadható, világosan mondja az írás. Tehát az egész egy zsákutca, egy rémálom. Hogy jön ez újra meg újra elő? Hát hogy kerül, hogy lehet, hogy újra meg újra itt találjuk magunkat? Amikor világos, hogy nem erről van szó. Mi ez, ha nem egy démoni támadás? Mi ez, ha nem egy olyan nyomás, ami ránehezedett az evangéliumi egyházakra, hogy elhomályosítsa a tekintetüket, a látásukat, hogy azt a csodálatos evangéliumot, a bevégzett munkát, Isten dicsőségét kitakarja a hívők elől? Mert hogy azt pedig, hogy a törvény megtartása által senki sem lesz Isten szemében elfogadható, se nem igazul meg, se nem fog tetszeni neki most, tehát nem lesz elfogadható ettől. Azt világosan mondja az írás, akit Isten elfogad, az a hite által fog élni. Kit fogad el Isten? Azt, aki a hite által él. Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve én is. Élek, de már többé nem én, hanem a Krisztus él bennem. És azt az életet pedig, amit most testben élek, azt az Isten fiába vetett hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta értem, aki velem van, aki az erősségem, aki a megoldásom, akinek a jelenlétében leülhetek és várhatok a csodára, és hallgatom az ő igéjét, hallgatom az ő beszédét, és megőrzöm a szívemben, és várom a csodát, és a csoda jön, és Isten áldásában élek, nem a magam erőfeszítésében és a magam tetteim sikerében, hanem áldásban. Mert ez az ígéret, és ez Isten dicsősége. Mert ha én csinálom, és ezért lett jó, akkor kié a dicsőség? Az enyém. Akkor az enyém. És Isten, hát aranyos vagy, de azért ezt elszúrtad. Kicsit kevés vagy. Én jobban csináltam. Senki se fogja ezt tudni mondani. Senki. Mert mindenki átkozott, aki ebben a rendszerben van. Mindenki átkozott, aki a törvény alá helyezi magát újra. A törvény azonban nem a hitre épít, hiszen az írás azt mondja, csak az élhet a törvény által, aki megtartja azt. Tehát a két rendszer ellentmond. Akit Isten elfogad, az a hite által fog élni. De a törvény az nem a hitből működik, mert csak az élhet a törvény által, aki megtartja azt. Az én cselekszem az ellentétes a hiszemmel. És ne értsétek félre, vannak hitbeli tettek, amikor hiszek és azért cselekszem, de amikor az elfogadottságról, az Isten előtti elfogadhatóságról van szó, akkor ahogy én elkezdek tenni azért, hogy elfogadható legyek, már nem vagyok hitben. Mert hát ez konkrétan annak a tagadása, hogy Isten elvégzett volna mindent. Krisztus azonban kiváltott bennünket a törvény átka alól. Hallottátok ezt? Krisztus azonban kiváltott minket a törvény átka alól, amikor helyettünk magára vette az átkot. Az írás ezt így magyarázza, átok sújt mindenkit, akit fára függesztve végeznek ki. Így az Ábrahámnak ígért áldás Krisztus Jézusban a zsidóságon kívüli népekre is érvényes, hogy a hitük által megkapják a megígért Szent Szellemet. Figyeljetek, két gondolat, és ezzel befejezzük. Jézus Krisztus kiváltott bennünket a törvény átka alól. kiváltott minket a törvény, ő lett átokká, értünk. Ő kiváltott minket az átok alól, soha többet nem kell átkozottnak lennünk. Egyszer s mindenkorra. És megint csak definíció az áldásról, mi kell ahhoz, hogy áldottak lehessünk? Hit és semmi más. És milyen áldás a miénk? Figyeljetek, mert ez lenyűgöző, így az Ábrahámnak ígért áldás Krisztus Jézusban a zsidóságon kívüli népekre is érvényes. Azaz, Ábrahám áldása a miénk. Nem tudom, hogy mi Ábrahám áldása, lehet, hogy érdemes lenne utána nézni, hogy ő örökölni fogja a földet, hogy nagy nép származik belőle. Lehet, hogy meg fogjuk nézni. Ábrahám áldása a miénk. Áldottak vagyunk, mert hiszünk. Soha többé nem kell átkozottaknak lenni, mert hittünk. Jézus Krisztusban ez az egész megváltozott. Hihetetlen. Nem hihetetlen, hihető. Bárcsak a szívünk engedne ennek az igazságnak. Bárcsak egyszerűen azt mondanánk, hogy köszönöm. Köszönöm. Csak köszönöm. Köszönöm, Atyám. Micsoda szabadulás, micsoda élet. Ámen. Ámen. Mennyei Atyánk, csak kérünk téged, hogy ismételd meg ezt az üzenetet százszor, ezerszer, hogy bevésődjön a szívünkbe, és éljünk általa. És amíg sosem fogadtad el Jézus Krisztust, mint a megváltódat, akkor itt az idő, ez az első lépés. Ő bűné lett, érted, hogy te Isten igazsága lehess ő benne. Csak egyszerűen fogadd előtt, mint a tökéletes bárányt, aki helyetted halt meg, és örök életed van. Köszönjük. Ámen. Ámen. Köszönöm szépen, és jövő héten.